Lefekvés előtt, ébredés után. Lefekvéshez készülődtem. Pontosabban, hogy imádkozzak, mikor váratlanul megcsörrent a telefon. Hátra hőköltem, mert azonnal lüktetni kezdett bennem a vér a berregő hang miatt. Fölkaptam a kagylót, hogy megszűnjön a falakról visszaverődő zörej. Recsegett a vonal. Hallottam, hogy valaki motoz a túloldalon. Bele is szólt, de egyetlen szót sem értettem vagy fél percen át, aztán hirtelen megszűnt a recsegés, kitisztult a vonal, és csak annyi hallatszódott. Ott vagy. Itt vagyok, mondtam, de úgy éreztem, téves hívás, s mivel nem szólt bele senki, letettem. Épp leültem, hogy újra nekikezdjek az imádságnak, mikor ismét megszólalt a telefon. Néztem a régi típusú készüléket, ahogy megmozdul a csörrenések közben, fölálltam, odaléptem az éjjeli szekrényhez, és fölvettem a kagylót. Haló, tessék, Böszörményi Antal, szóltam bele. Haló, te vagy? Ki az? Kérdeztem vissza. Csak azt hallottam, hogy úgy szuszog az a valaki a túloldalon, mintha légszomja lenne. Ismerősnek tűnt, de sehogy sem tudtam időben és térben elhelyezni az érzést, amit a lüktetése okozott. Anti, te vagy az? Ott vagy? Szólalt meg ismét, és ahogy kimondta a nevem, azonnal tudtam, hogy apám az. Dühös lettem, ami határozottan zavart. Igen, én vagyok, válaszoltam. Fölnevetett, majd a nevetése hamar durva köhögésé alakult, és szinte szétszakította a műanyagkagylót a kezemben. Jól vagy? Kérdeztem, mikor enyhülni kezdett a rohama. Figyelj csak, Anti, beszélnünk kéne. Mondjad, feleltem. Nem, nem értesz, személyesen. Most? Igen, most, mondta határozottan. Arra gondoltam, semmi kedvem találkozni vele. Tudtam, hogy korán kell kelnem, és hirtelen úgy voltam vele, hogy ha már ilyen rég nem láttam apámat, nem tartozom felelősséggel érte. Az óramra néztem, 8:45 volt. Elég késő van, és reggel még van egy kis dolgom, mielőtt tovább utazom. De pár nap múlva már jövök is vissza. Lehetne akkor? Kérdeztem. Nem akartam megemlíteni neki, hogy másnap reggel anyámhoz is megyek. Őt ki akartam hagyni ebből az egészből. Biztos elfoglalt vagy, de beszélnünk kéne, érted? Nagyon fontos volna, mondta. Közben pedig köhögött, és úgy tűnt, a tüdeje ki akar szakadni a mellkasából. Megint az órámra néztem, a mutatók alig mozdultak. Jó, mondtam. Néhány perc, és összeszedem magam. Merre vagy most? Hol találkozzunk? Eszembe jutott egy hely, még abból az időből, mikor elég sűrűn igyekeztünk legyőzni az éjszakát, ahogy egy barátom mondta mindig. Megmondtam neki a nevet és a címet, majd letettem a kagylót. Visszavettem a vászonnadrágom, egy szürke garbót és egy hosszú, vízhatlan kabátot. Leoltottam a villanyt, bezártam az ajtót és elindultam. Kint szerencsére csak szemerkélt az eső, és ahogy haladtam a bérházak között, kerülgettem a kisebb-nagyobb tócsákat. Néhány perc és kiértem a körútra. Hatalmas tömeg volt az utcákon, mindenki az eget kémlelte, ahol az Orion szélén egy kusza folt világított, mint egy óriási macska szeme. Több mint két hete tartott akkor már az az őrület. Frankfurtban, ahol a repülőre várakoztam, annyira lekötötte az embereket a látvány, hogy még a gépem is késve indult. Föllefutottak a városok és az időpontok az egyes terminál hatalmas kijelzőjén, és amikor beléptem a tágos térbe, akkor történt a robbanás. Vagy legalábbis hozzánk akkor ért el. Erős fény hatolt be az acélt tartószerkezet éles vonalai közt, a plafonborító tetraéderek pedig vastag fényárban úsztak, és úgy tűnt, bármelyik pillanatban becsapódhatnak, mint egy-egy villám. Miközben haladtam az utcán, figyeltem az embereket. A telefonjukat nyomogatták, vagy kisebb-nagyobb csoportokba verődve álltak, és bámulták az eget. Emlékszem, még az is eszembe jutott, vajon milyen kiesés lehet ez a gazdaságnak, hogy egy ilyen látványos paca terjedt szét az égen. Aztán egy kis utcán levágtam pár száz métert, és néhány perccel később odaértem a helyhez, ahová apámmal megbeszéltük a találkozót. Nem mentem be, inkább az egyik közeli ház oldalának támaszkodva figyeltem, ahogy egyesek kijönnek, mások meg belépnek a szemben lévő kocsma ajtaján. Nevettek, láthatóan jól érezték magukat. Fejemre húztam a kapucnit, hogy a fölöttem húzódó erkély pereméről legalább ne közvetlenül rám hújjanak a hatalmas cseppek. Szerettem volna végignézni, ahogy apám megérkezik. Meg akartam vizsgálni az arcát, mielőtt szóba elegyedünk, látni, milyenek a mozdulatai, hogyan nyit ajtót, ilyesmik. Nem tudom miért, de úgy éreztem, szükségem van rá, hogy felkészüljek belőle. Legalább annyiban, amennyire a mozdulatai árulkodóak. Vagy fél óra is eltelt, mire megjelent a túloldalon. Lassan mozgott. Ismerős volt a járása, és hogy a bal oldala kicsit mindig lejjebb van, mint a jobb. Sapka volt rajta, így abból a távolságból nem tudtam tisztán kivenni az arcvonásait, de látszott, hogy az elmúlt évek komoly nyomást gyakoroltak rá. Megöregedett. Egyre közelebb volt már, és önkéntelenül tettem pár lépést felé. Mikor elém ért, fölemelte a fejét, rám nézett, kissé rémült tekintettel, mint aki nem tudja, ki állja el az útját és miért. Mosoly kúszott az arcára. Úgy láttam, őszintén örül nekem, és ez megnyugtatott. Alapjában véve jó, hogy látjuk egymást, gondoltam. Szia, apa, mondtam. Nem válaszolt azonnal, pár másodpercig csak figyelt, és ahogy jött, a mosoly olyan gyorsan le is vonult az arcáról, a szája körül meg a homlokán a ráncok pedig egészen más alakba rendeződtek át. Végignéztem rajta. A sapkája szakadt volt, a kabátja lógott rajta, legalább két számmal nagyobb lehetett, mint a ráillő méret. A nadrágja át volt ázva, és a szürkés színe élet. Úgy nézett ki, mint egy jobb állapotban lévő hajléktalan. Szia, Anti! Jó, hogy eljöttél, örülök neked. Menjünk beljebb, mert egy kicsit fázom, mondta. Hátrébb léptem, kinyitottam előtte az ajtót. Beléptünk a helyre. Volt egy kis előtérszerű, sötét helyiség, majd a függönyt elhúzva föltárult a bár rész, ahol a bal oldalon hosszú pult húzódott, tőlünk jobbra pedig kis boxok voltak, egyenként négy embernek elegendő helyjel. Beljebb mentünk. Fél perc elteltével hosszú combú, magas nő lépett elénk. Megkérdezte, hogy vacsorázni is szeretnénk-e, vagy csupán inni. Mert amennyiben csak italt fogyasztanánk, akkor a bárnál tud nekünk helyet biztosítani, mondta még. Apámra néztem, aki igencsak elárvultnak tűnt, ahogy áldogált mellettem, és a színes izzókat, meg a hosszú pult belsejében sorakozó üvegeket és poharakat nézte. Gondoltam, jobb, ha beülünk egy sötét sarokba. Talán ott jobban érezné magát. Megmondtam a lánynak, hogy ennénk is. Erő a terem hátsó részébe vezetett, majd a helyünkre mutatott, ami semmiben sem különbözött az összes többitől. Miután levettük a kabátunkat és leültünk, alacsony, de nagyon formás kis nő jelent meg, hogy fölvegye az italrendelést. Nagy mellei voltak, nem volt nehéz észrevenni. Ahogy azt sem, hogy apám, hiába próbálja ide-oda forgatni a szemét, nem képes másra nézni. Folyamatosan a nő melleit bámulta. Mit kérsz, apa? Kérdeztem tőle. Rám pillantott, s mintha egy álomból bukkant volna föl, mert hogy megráztam a szavaimmal. Ja, hogy inni? Nézzük csak. Egy deci fehérbort kérek, valami jó szárazat. Meg egy fél rumot. Ugye van portolikó? Kérdezte a nőtől. Van, igen, mondta, majd rám nézett, én meg kértem egy pohár sört. Fölírta a rendelést, aztán eltűnt a terem feketén gomolygó hátsó részében. Már az utcán elterveztem, hogy nem sietetem a dolgot, nem rohanom le semmivel apámat, mégis kicsúszott belőlem egy kérdés. Miről akarsz beszélni? Nem válaszolt azonnal, csak furcsa grimaszt vágott, mintha még mindig a formás kis csaj idomai járnának a fejében. Elvett egy becsomagolt fogpiszkálót az asztalról, kibontotta, és forgatni kezdte az ujjai között. A félhomályban is egyértelmű volt, hogy remeg a keze, és hogy határozott mozdulatokkal próbálja leplezni a zavarát és az idegességét. Kifújom magam egy kicsit, jó? Várjuk meg a piát, kortyolok egyet, utána elmondom. Nem lesz könnyű, de megpróbálom, mondta zavartam. Zsebkendőt vett elő az egyik kezéből, aztán néhány apróbb tárgyat, cigarettatárcát, csomagolt dohányt, meg valami szendvics maradékát. Miután ezeket kipakolta az asztalra, az ezüst zsebórája is megvillant, de azt csak egy pillanatra láttam, mert azonnal visszacsúsztatta valahová mélyre. Apám egész életében a legkülönfélébb tárgyakkal kereskedett. Elképesztő érzéke volt mindig is ahhoz, hogy potom pénzért megszerezzen bármit, amire szüksége van, ami kell neki. És ahhoz is nagyon értett, hogy a leglehetetlenebb dolgoktól szabaduljon meg úgy, hogy neki nagyon is megérje. 16 éves koromra már leginkább egy raktárhelyiséghez hasonlított a lakás, ahol a szó szoros értelmében különböző szinteken, polcrendszerek sokaságán, szisztematikusan volt kialakítva egyfajta rend, amiben csak ő létezett, meg persze maguk a tárgyak. Anyámmal éveken át figyeltük, ahogy alakul, bővül, növekszik az a tárgyerdő, és ahogy minket egyre inkább perifériára szorít, nem csak térbeli, de érzelmi és szellemi értelemben egyaránt. Lehajtott fejjel ült velem szemben, és még mindig a fogpiszkálóval babrált. Közben újra fölszakadozott belőle a krákogó, ziháló köhögés. Apa, mondtam. Nem nézett föl, a szája előtt tartotta a kezét. Apa, kérlek, nézz rám, szólaltam meg ismét. Fölemelte a fejét. Elég csúnyán köhögsz, kérsz egy pohár vizet? Bágyadt, vizenyős szemmel nézett rám. Éreztem, hogy a köhögés nem csak a tüdejét, de az egész testét megrázza. Igen, köszönöm, az jó lesne most, válaszolt halkan. Alig értettem az egyre hangosabbá váló zene mellett. Fölálltam, majd a bárhoz léptem, ahol egy fiatal srác törölgette a poharakat. Néha egyet-egyet fölemelt, hogy lássa, foltos-e a vékony üveg. Kértem egy pohár vizet, aztán visszaléptem az asztalhoz, és apám elé tettem a teli poharat. Kezébe vette, inni kezdett, miközben cuppogó hangot adott a szája, mint a napok óta nem ivott volna semmit. Hú, ez fasza volt, kösz. Nem vagyok egy vízpárti, de ez most teljesen átjár. Klassz, mondta, miután letette a poharat. Furcsáltam, hogy ilyen szavakat használ. Megjött a kis kerekded nő, elénk rakta a rumot, a bort, meg a söröm, aztán csak annyit mondott, hogy mindjárt jön a pincér, aki fölveszi a rendelés többi részét, és hogy addig az étlapról tudunk választani. Az asztal belső része felé mutatott, a sötétben tényleg ott lapult néhány szürkés színű mappa. Apám szétnyitotta az egyiket, majd nézegetni kezdte, kerek szemmel, érdeklődően. Azt éreztem, hogy sehogy sem akar neki kezdeni a dolognak, még az italához sem nyúlt. Zavarban voltam. Ott ültünk egymással szemben, és bárkinek úgy tűnhetett, hogy esetleg barátok, vagy netán apa és fia vagyunk, ami igaz is, csak hát akkor már több mint 5 éve nem beszéltünk egymással. Eltelt nagyjából egy perc, mire elhatároztam, hogy megpróbálom beindítani a beszélőkéjét. De mielőtt megszólalhattam volna, fölnézett. Szóval pap lettél. Hát ez tényleg szép. Félre ne értsd, nem csak úgy mondom. Ha valami, akkor ez tényleg szép dolog, mondta bizarr mosolyjal. Ami azt illeti, még nem vagyok pap. Az még legalább 1 év. És akkor sem olyan pap leszek, mint azok, akikre az emberek általában gondolnak. Elsősorban utazni és kutatni fogok ezen túl, mondtam. Aha, értem. Merre felé? Kérdezte. Úgy tűnt, csak zavarában érdeklődik. Valamiért nem tudtam elhinni neki, hogy tényleg érdekli, mit csinálok, és hiába bosszantott, akkor is úgy éreztem. De arra gondoltam, ez a játék része, és hogy nem szabad erőltetnem semmit. Például a Vatikánban, meg Rómában, de holnap Németországba megyek egy tanulmány kapcsán, mondtam. Közben a kezembe vettem az étlapot, mert a szemem sarkából láttam, hogy a pincér már ott lebzsel körülöttünk. Végignéztem a leveseket, aztán kiválasztottam a ház specialitását. Semmi egyéb nem volt mellé írva. Sikerült választaniuk? Kérdezte egy távolinak tűnő hang. Apa, tudod már, hogy mit eszel? Pillanat, lássuk csak, erőlevest kérek tojással, meg oldalast. Igen, és uborka salátát, válaszolta magas srác felé kacsintva. Úgy tűnt, kényszeresen cselekszik. Végül én is megmondtam, mit kérek, a pincér pedig bólintott, majd elvitte az étlapokat. Kocintasz velem? Kérdezte hirtelen. Ismét azt a szelídséget láttam az arcán, mint pár perccel korábban. Fölemelte a kis feles poharat, mosolygott, a szeme pedig tele volt aggodalommal. Persze, mondtam, és megemeltem én is a poharam, hogy összeérhessenek a levegőben. Jól esett a sör, kellemesen hideg volt, enyhén bizsergett a számban és a nyelőcsövemben. Apám lehúzta a rumot, aztán köhintett párat, és megveregette a melkasát, mintha attól gyorsabban múlna bármi is. Néhány másodpercig hallgatott, csak utána szólalt meg. Tudom, hogy elég kicsi voltál még akkor, de biztos emlékszel, mikor az új lakásba költöztünk. Emlékszel, nem? Kezdte el, s közben nem rám nézett, hanem a bár felé, elkalandozva megint a színes izzókon. 11 vagy 12 éves voltam. Emlékszem, persze. Feleltem, majd ittam megint a sörből. Igen, hát hogyne. Az időérzékem sosem volt valami szuper, tette hozzá, és ő is ivott a borból. Anyád akkor már a biztosítónál dolgozott, és elég keményen, meg kell hagyni. Neki nagyobb szerepe volt abban, hogy olyan rendezetten éltünk, és hogy neked mindened megvolt. Milyen szép volt akkoriban, most is szép. Vágtam közbe. Nem úgy értettem, mindegy. Igazad van, mondta. Körbenézett, követtem a tekintetét. Alig voltak rajtunk kívül néhányan. A pultnál egyetlen pár ült, akik néha súgtak valamit egymás fülébe, és iszogatták az italukat, ami egy-egy long drink lehetett, a sötét miatt azonban nem láttam pontosan, mi is az. Aztán ismét apámat figyeltem, és egyszer csak azt vettem észre, hogy könny szökik a szemébe, majd vékony csíkban az arcán is lefut egy kevés. Sosem volt ez a síros fajta, és nem is tudtam fölidézni egyetlen egy hasonló alkalmat sem korábbról, ahogy ültünk ott egymással szemben. Nem gondoltam volna, hogy a negédes amerikai filmeken kívül létezik olyan, hogy az új lakókhoz átjön a szembe szomszéd és hoz valami finomságot, ezzel is megkönnyítve a beilleszkedést, vagy mit. De Anikó átjött. Talán rá is emlékszel, hiszen egy ideig ott laktak velünk szemben, mondta, majd kivárt, hát ha reagálok valamit. De bennem elindult egy képsorozat az akkori szobámról, és ahogy a lépcsőházban műanyag szánkóval csúszok le a műmárvány lépcsőn, meg ahogy lesodródom az egyik fordulóban a kék csúszkáról, majd beverem a fejem a korlát kiálló részébe. Anyám visított, mikor beléptem az ajtón. Ömlött a vér a homlokomból, de olyan intenzíven, hogy beborította tulajdonképpen a fél arcomat. Ha belegondolok, iszonyatos lehetett neki. Az volt az egészben a legmeghökkentőbb, hogy egyáltalán nem fájt. Csorgott le a sűrű, vörös nedv, elszínezte a ruhámat, és ahogy az arcomhoz nyúltam, a kezem is csupa vér lett. 6 öltéssel varták össze a szemem fölötti részt. Szerencsére azóta megvastagodott a szemöldököm, és a kopott csíkot a bőrömön csak az látja, akit kellően közel engedek magamhoz. Szóval bekopogott a szomszédnő. Előtte már láttam egyszer, mikor hordtuk fel a bútorokat a lakásba. Elosont mellettünk, és szemet szúrt, hogy milyen, nem is találom a jó szót, milyen egyben van. Tudod, milyen érzés, amikor meglátsz valakit, és a kisugárzása, a lénye valahogy passzol azokhoz az érzésekhez, amik pont akkor, abban a percben kavarognak benned. Meglátod, és azt érzed, hogy adomány volt, hogy láthattad, és súlyos hiányt, szomorúságot, és valamiféle agyoncsapott vágyat érzel, mikor eltűnik a szemed elől, mondta, majd ismét hallgatott. Kortyolt a borból. Sejtettem, milyen irányt vesz majd a történet, és egyáltalán nem kívántam, hogy bebizonyosodjon a bennem formálódó gyanú. Mégis úgy voltam vele, hogy ha eljöttem, akkor végighallgatom, bármi is lesz a vége. Mi volt az a vágy, amit éreztél? Kérdeztem. Meglepette a határozottságom, mert fölkapta a fejét, és egy darabig csak nézett, kétségbe esett arccal. Márhogy mit éreztem, mire vágytam, amikor megláttam azt a nőt? Kérdezett vissza, pedig nyilvánvalóan értette, mire vonatkozik a kérdésem. Igen, mondtam szikáran. hogy mit éreztem pontosan? Kérdezett megint, mint a hülyére akarna venni, de aztán a szeme mozgásából, meg hogy ismét a fogpiszkálóval babrál, rájöttem, hogy egyszerűen csak ideges. Mintha nem tudná, megmondhatja az igazat vagy sem. Őszintén? Hát, kivárt, de nem szóltam közbe. Szerintem azt, hogy meg akarom kefélni, de nem, mert ezt csak most gondolom, akkor ez nem így volt bennem. Vagy lehet, hogy pont akkor volt így, és szóval valami olyasmit, hogy megkívántam, hogy... Nem fejezte be a mondatot. Kiitta a maradék bort a poharából, aztán megint elnézett a bár felé. Ütemet váltott a zene a háttérben, öblösebb lett, mintha egy barlang mélyén ülnénk. Kérek még egy italt, mondtam. Innál még egy bort a vacsora előtt? Igen, az jó volna, válaszolt halkan. Intettem az éppen arra haladó pincérnek, és jeleztem, hogy kérnék még egy kört. Bólintott. Rövid ideig csak a zene hallatszott, és ahogy néhányan elmennek mellettünk, hogy leüljenek vacsorázni a számukra kijelölt helyre. Apám aztán olyan természetességgel beszélt tovább, ami 5 évnyi csönd után némileg dühítő volt. Jó régóta el akarom ezt mondani valakinek, de évekig csak rettentő félelem volt bennem. Biztos ismerős neked is, hogy elkezdenéd, de elakad a szó a torkodban, és gombóccá alakul, amitől szinte megfulladsz. Pár hónapja meg azt érzem, hogy már nem bírom, meg kell osztanom valakivel, és te mégiscsak pap vagy, és nem mellesleg a fiam. Nem először hangsúlyozta akkor már, hogy mi vagy ki mellett köteleztem el magam, és az volt az érzésem, hogy ez nagyon is fontos eleme annak a dolognak, amiről beszél. Bár teljes képet nem tudtam még összerakni, hisz homályban lappangott a mondókájának lényegi része. Mélyen azonban ott bujkált bennem, hogy mindazt, amit tanulással, elhatározással, munkával és lemondással sikerült elérnem pár év alatt, valahogy ellenem fordítja majd, mire a végére ér. Nem szóltam semmit. Vártam, hogy folytassa. Közben krákogott párat, majd kifújta az orrát az egyik asztalról elvett szalvétába. A szemét és az arcát is megtörölte, és az enyhe csillogás eltűnt az arcáról, mintha visszahúzódott volna valahová a homályba. Emlékszem, rettentően tűzött a nap, és már délelőtt föltettem a sötétítő függönyt, hogy ne vakítson a fény annyira. Aztán egyszer csak hallottam a kopogást, behívtam a nőt. Már hogy az Anikót, mert volt nála egy torta is, amit nekünk hozott. Mindhármunk nevét, anyádét, az enyémet, de még a tiédet is ráírta valami mázzal. Épp rendezgettem a dolgaimat, a bélyegeket, különféle képeket, meg a könyvsorozatokat raktam össze. Mondtam is neki, hogy nem nagyon érek rá. Persze nem akartam elküldeni. Akkor még inkább az illendőség miatt. Mindegy. Megkérdeztem, kére valamit inni. Azt mondta, gondolt rá, hogy iszik egy kávét, de otthon épp elfogyott, viszont a torta elkészült, és azt hitte, mindannyian itthon leszünk már, azért is hozta át. Ez olyan 4 óra körül lehetett, nem tudom már pontosan. Kimentem a konyhába, hogy főzzek egy kávét. Amíg vártam, hogy lefőjön, néha benéztem a szobába, és figyeltem, ahogy azokat a képeket nézegeti a falon, amiket pár nappal korábban tettem föl, hogy kinézzem valahogy a nappali. Vékony, fehér blúz volt rajta, itt van most is előttem, és olyan testhez álló, feszes, középhosszú szoknya, ami, hát, elég jól kihangsúlyozta, milyen csinos. Ne haragudj, hogy így, hogy is mondjam, részletezem a dolgot, de szeretném, ha értenéd, mit indított el bennem. Tette még hozzá, aztán hallgatott. Úgy éreztem, valamiféle jelzésre, jóváhagyásra vár, hogy folytathassa. Bólintottam néhányat, és igyekeztem megértő arccal nézni rá, pedig a torkomban már erősen mozgolódott egy csomó. Értsd meg, szerettem anyádat! Legalábbis akkor még biztosan, és nem az járt a fejemben, hogy milyen más nőkre vágyom meg e félék. Ez a nő csak úgy besétált, és hagyta, hogy jártassam rajta a szememet. Érted, hogy mire gondolok, nem? Csak azt? Kérdeztem, de szerencsére, amint kimondtam, a pincér meghozta a második kört és az első fogást is. Ami apámnak valóban az első volt, nekem pedig az egyetlen. Láthatóan zavarba jött attól, hogy valaki odalép az asztalunkhoz. Behunyta a szemét, mintha fájna valamie, vagy egyszerűen csak a kínos szituációt akarná átvészelni valahogy. Néztem az arcát, ahogy az összeszorított szeme mellett barázdákba rendeződnek a ráncok, és az orrát, amiből vékony kis szőrök bújtak elő, akár csak a füléből. Mikor kinyitotta a szemét, egészen más látszódott az arcán, mint korábban. Mosoly kúszott rá. Elemelt egy kanalat a kis, különálló tányéron elhelyezett evőeszközök közül, majd kavargatni kezdte a levest. Vastagon emelkedett fölfelé a gőz, és beterítette az egész arcát ráncostul, mindenestül. A levesemben ezernyiféle zöldség úszkált, fölé hajoltam, kellemes illat csapott meg. Megkóstoltam. Savanykás íze volt. Apámra néztem, aki fújkálta a kanalában megbújó forróságot, aztán szürcsölve fölszívta a szájába. A következő merítéssel kiemelte a tojást, amit azonnal széthasított a kanál éles pereme. A sárga folt elterült a mélyedésben, a nagy része pedig visszacsorgott a fölfelé áramló gőz között a tányérba. Persze, talán részleteznem se kéne, hogyan történtek aztán a dolgok. De közben meg úgy érzem, hogy ha elhallgatok valamit, akkor az olyan lesz, mintha mindent elhallgattam volna. Mondta, majd egy heves mozdulattal letette a kanalat, olyan képet vágva, mintha túl forró volna az étel. Bevittem a kávét. Még mindig a részkarcokat meg azokat a szecessziós kis vázlatokat nézegette, amiket feltettem a falra dísznek. Megkínáltam valami száraz süteménnyel, amit a konyhában találtam, és megköszöntem neki mindannyiunk nevében a figyelmességet, hogy olyan csodálatos tortát sütött nekünk, pedig hát azt sem tudta, kik is vagyunk valójában. Mosolygott, és azt mondta, hogy ebben a házban történnek érdekes dolgok, és hogy majd bizonyára én is észre fogom venni, úgyhogy ez a kis semmiség igazán nem nagy szám. Aztán egy picit hallgattunk, izzadni kezdtem, zavarban voltam, mert hát ott volt egy vadidegen nő, akit egyrészt akkor már másodszor kívántam meg, de akiről azért tudtam már, hogy férje van, és fogalmam sem volt, miért olyan közlékeny felém. Szerintem más is zavarba jött volna, nagyon dobogott a szívem. Emlékszem, arra gondoltam, hogy talán hallható. Persze ez badarság, akkor is tudtam. Miről beszélgettetek? Szóltam közbe. Kérdezgetni kezdett a képekről, hogy mit csinálok, mit pakoltam épp, hogy elégedett vagyok-e a lakással, meg eféléket. Azonnal feltűnt, hogy a tortát ugyan nekünk címezte, de a kérdései már kizárólag rám vonatkoznak, és mindig úgy kanyarította a szavakat, hogy azoknak a középpontjában én álljak. Össze-vissza beszéltem, és tulajdonképpen egyik kérdésére se válaszoltam. Így visszagondolva, lehet, hogy a bizonytalanságom, meg hogy zavarban voltam, szintén szimpatikus volt neki, a fene tudja. Meséltem rólad is, hogy zenélsz, és hogy egészen ügyes vagy, meg hogy szeretsz sportolni, és nyitogatod a szárnyaidat. Hogy sok minden érdekel egyszerre, de hogy közben meg visszahúzódó típus vagy, ami talán az egykeségednek köszönhető. Ilyesmiket, mondom össze-vissza. Rólam meg minek? Kérdeztem ingerülten. Nem válaszolt, de láttam rajta, hogy erősen koncentrál, és hogy legalább annyira zavarban van, mint azon a délutánon. Érződött, hogy nagyon összeszedett, pontos akar lenni, nehogy kihagyjon fontos részleteket, vagy akár egyetlen érzésnek a leírását, amiből szerinte tisztában érthető lesz, hogyan és legfőképp miért csalta meg anyámat.